Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Török Gábor politikai elemző, a beszélgetést felvételről hallják, délután 2-től rögzítettük. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi volt az elmúlt fél év legfontosabb politikai eseménye Magyarországon? Olyan értelemben fontos, hogy valami következmény is jön belőle, ami hat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Meg lehetne nevezni szerintem konkrét eseményeket, ugyanakkor szerintem fontosabb az, hogy alapvetően az a kormányzat szándéka, szerintem most már a kóta népszavazás óta, hogy teljen az idő, egészen pontosan, hogy úgy teljen az idő, hogy közben az ellenzék nem tud olyan témákat felhozni, amelyek számára veszélyesek, és ezért bizonyos értelemben a tér uralása, vagy az idő húzása céljából a kormányzat újabb és újabb témákat vesz elő, amelyeket aztán a közélet megrágcsál, megcsócsál. Az elemzők azt gondolják, hogy ezeknek a témáknak van önmagukban jelentőségük, de szerintem nincs, mert ezeknek a témáknak nem az a céljuk, hogy ezek valamilyen változást hozzanak a közélemény kutatásokban, vagy a választói preferenciákban, hanem pont ellenkezőleg, hogy ne történjen változás, status quo maradjon meg. Tehát ebben az értelemben, vagy ebből a megközelítésben, amiből most beszélek, szerintem az elmúlt fél évnek nem vezető témája volt, hanem van egy vezető politikai ereje, a Fidesz, amely képes volt arra, hogy ezt a status quo-t, ezt fenntartsa. De
mitől olyan varázsosak ezek a témák, hogy senki nem talál ehhez mérhető ellentémát?
Hát nem maguk a témák varázsosak, de a témák alkalmasak arra, hogy nehéz helyzetbe hozzák a politikai ellenfeleket, mert két választásuk van, vagy ugye beleállnak ezekbe a témákba, és akkor egy többségi állásponttal szembeni politikai pozícióban fogják megvívni a versenyt, és ez számukra kellemetlen. Vagy megpróbálják ezeket ignorálni, és saját témákkal előjönni, ugyanakkor ebben viszont kétségtelenül nem nagyon látszik, hogy sikeresek vagy ügyesek lettek volna az ellenzéki politikai erők. Tehát a Fidesznek az a képessége biztosan nem veszett el, amit már szerintem a 2000-es évek közepén is detektálni lehetett, hogy képes a politikai napirend kontrollját többé-kevésbé megvalósítani. Ezt időnként túlértékelik, időnként alulértékelik, ezzel sokat foglalkoztam korábban is, és ha az ember valamivel sokat foglalkozik, akkor egy idő után azt gondolja, hogy talán más dolgokkal érdemesebb foglalkozni, de mára én azt látom, hogy igazán a közönkutatásokban látható változások magyarázatának legjobb indoka továbbra sem más, mint az, hogy éppen az adott időszakban miről szólt a politika, és az a téma, az kinek volt kedvezőbb.
De ha a Fidesz elő tud állni olyan témákkal, ami szemmel láthatóan jobban érdekli az embereket, mint bárki más által az asztalra tett témák, akkor ez azt jelenti, hogy innen kezdve nem kell törődnie a választási eredménye, mert megvan?
Ja nem, de hogy jelenti ezt? Nem, egyszerűen a Fidesznek van egy stratégiája, ami mentén halad. Ez ugye szerintem 2015 első fele óta elég jól azonosítható. Ugye azt megelőzően volt egy talajvesztése a Fidesznek, amikor kihúzták alóluk a szőnyeget, és nagyon jelentősen zuhant a Fidesz támogatottsága, és valóban nem nagyon tudta, hogy mi az a téma, mi az az irány, amivel vissza tudja szerezni a választók támogatottságát, az elbizonytalanodott szavazóit, de megtalálta. Ugye ez a migráció, az ország védelme, és azokkal a veszélyekkel szembeni küzdelem, amit a Brüsszel, és most már egyre inkább Soros György jelenít meg a Fidesz retorikájában. Ez a Fidesznek a győzelmi terve, hogy ez a mese, ez a sztori, amit ők előadnak, amit elmesélnek, hogy a Fidesz és Orbán Viktor képes arra, hogy az országot ezektől a fenyegető veszélyektől megvédje, ez működik. Legalábbis abban a szavazókörben, amit ők megcéloztak, ezt többször elmondtam, hogy szerintem a Fidesz nyilvánvalóan az elmúlt két évben kizárólag a saját szavazóinak, saját potenciális szavazóinak politizál, és egyáltalán nem érdekli az, hogy az ellentábor vagy a kormányellenes szavazók mit gondolnak erről. És ez alkalmas lehet arra, hogy a Fidesz 2018-ban a tavaszi választásokon 2 millió körüli szavazó támogatottságát megszerezze. Tehát szerintem a Fidesz részéről ez lehet a cél. Most az, hogy a Fidesz ezzel milyen eredményt ér el, az nagyon sok más tényezőtől függ, leginkább attól, hogy az ellenzéki oldalon lesz-e valamilyen koncentráció a szavazatokban. Nem a politikai elitben, mert szerintem annak sem realitása sem értelme nem lenne már, tehát én abban nem hiszek, hogy az ellenzék jól járna azzal, hogyha mondjuk a Jobbiktól a DK-ig egységfrontot alakítana, de az előfordulhat, hiszen láttuk ennek már példáját, és a centrális erőtér megingása szerintem ennek megadja a lehetőségét, hogy a kormányváltást kívánó szavazók, akiknek a számát minden közvéleménykutatás nagyjából annyira vagy kicsit többre teszi, mint ahányan a kormány maradását kívánják, azok az egyéni választókerületekben egy, hát nem tudom mi a jó szó erre, de egy taktikai együttműködést valósítsanak meg, nem megbeszélve, hanem egyszerűen az esélyesebb kormányváltó politikusra vagy jelöltre szavazva kellemetlen meglepetést okozzanak a Fidesznek. Többször elmondtam már azt is, hogy itt szerintem van egy egyszerű matematika, hogyha a Fidesznek az országos támogatottsága a ma ismert környékén alakulhatna, ami szerintem valahol a leadott szavazatoknak a 40%-a, akkor ahhoz, hogy a Fidesznek abszolút többsége legyen, a 106 egyéni választókerületből körülbelül 65-öt meg kell nyernie. Ami azt jelenti, hogy a Fidesz akkor lehet bajban, az abszolút többség szempontjából, hogyha körülbelül 40 egyéni választókerületet elveszít. Ez a 40 persze nem szentírás, tehát ez alakulhat attól függően, hogy a határon túli szavazatok hány mandátumot tesznek ki, vagy hogyan alakul a győztes kompenzáció és más egyéb elemek, tehát ez nem egy kőbevésett szám, de szerintem kiinduló pontnak jó. Most itt az a kérdés tehát, hogy ha a Fidesz meg is nyeri a választást, meg lesz az abszolút többsége, ez pedig nem a Fidesztől függ elsősorban szerintem már, mert a Fidesznek ma már nincs arra lehetősége, hogy a kormány ellenes szavazókat befolyásolja, legfeljebb arra van lehetősége, hogy az ellenzéki politikai térfelet próbálja meg strukturálni, alakítani azáltal, hogy éppen kit nevez meg ellenfélnek, Vona Gábort vagy Botka Lászlót támadja, tehát hogy próbálja fenntartani a kettő közötti mondjuk nagyjából hasonló erőviszonyokat. Ebben van a Fidesznek lehetősége, de arra már, hogy mi történik az egyéni választókerületekben, nincs. Tehát szerintem a Fidesz versenyelőnye az, hogy van története, van győzelmi stratégiája. A kérdés viszont az, hogy ez valóban 18-ban a szavazó fülkékben is működőképes lesz-e vagy sem. Ez részben függ attól, hogy mi történik a hátralévő 9 hónapban, részben pedig függ attól, hogy az ellenzéki szavazók, vagy kormányváltást kívánó szavazók milyen döntésekre jutnak akkor, amikor azt mérlegelik, hogy hogyan tudják elérni a céljukat, ami pedig ugye nem más, mint a Fidesz kormánynak a megbuktatása.
Látja-e, hogy az ellenzéki pártok vezető politikusaiban megvan az a felismerés, hogyha szervezetten nem is lehet egy politikai együttműködést csinálni a kormányváltás érdekében, hagyni kell, hogy a választók maguktól rájöjjenek erre a koordinációra, és ha van ilyen együtt felismerés bennük, akkor a cselekvéseik azok koherensek-e ezzel a felismeréssel, vagy rán azért csinálják-e, amit csinálnak, mert tudják, hogy együtt, szervezetten, fölülről már nem megy, de alulról még mehet.
Hát egyrészt szerintem most nincs ennek még itt az ideje az ellenzéki politikai vezetők kapcsán. Most az ellenzéki politikai vezetők, itt azért szerintem döntően hát maximum három szereplőről érdemes beszélni, tehát a Jobbikról, a Szocialista Pártról, a DK-ról, vagy ha valaki nagyon szeretné, akkor a rajtuk kívüli új pólusról, vagy nem is tudom mi a jó szó azon pártok leírására, akik ezen kívül vannak, Momentum, LMP, Együtt, Párbeszéd. De most szerintem mindenki abban a fázisban van, amikor arra törekszik, hogy ő legyen az a gravitációs pont az ellenzéken belül, akiről elhiszik a szavazók, hogy ő a leginkább alkalmas arra, hogy leváltsa Orbán Viktort, vagy megakadályozza Orbán Viktor újabb hatalomra kerülését, vagy hatalmon maradását. Tehát most szerintem nem kell ezen gondolkodni, amit ön mondott, és nem is gondolkodik senki. Ezek a pártok most nagyon éles versenyt folytatnak azért, hogy magukat mutassák be a választóközönségnek, mint a kormányváltásra képes politikai erő. Ebből következnek egyébként azok a vicces jelenetek is, amikor mondjuk például a plakáttörvény kapcsán a Szocialista Párt egyik nap így gondolkozik, a másik nap pedig úgy gondolkozik, mert neki figyelnie kell arra, hogy nehogy az a látszat alakuljon ki az ellenzéken belül, hogy nem ő az ellenzék vezető ereje, nem ő akarja leginkább a kormányváltást, hanem a Jobbik. Vagy például a Jobbiknak azok a taktikai lépései, amelyekkel ugyanígy megpróbálja belekényszeríteni egy együttműködésbe a Szocialista Pártot, de nem azért, hogy együttműködjön vele, hanem hogy az a látszat alakuljon ki, hogy nem akar vele együttműködni, és ezért nem annyira akarja a kormányváltást. Tehát most ezernyi ilyen taktikai lépés van, aminek a fő célja az, hogy nagyjából szerintem az év végére legyen egy nyilvánvaló sorrend az ellenzéken belül. A kormány oldalnak természetesen az az érdeke, hogy ne legyen ilyen, és ez a kérdés ne dőljön el, és ha figyeli a háttérben, de nem is annyira a háttérben, hanem a politikai kommunikációban és propagandában, a Fidesz nagyon okosan és nagyon tudatosan játszik azzal, hogy amikor a valamelyik politikai erő az ellenzékben gyengébbnek látszik, akkor azt kezdi el támadni és felemeli. Tehát figyel arra, hogy az MSZP és a Jobbik között, baloldal és a Jobbik között ne dőljön el a kihívó kérdéséről folytatott harc. Ennek ellenére persze ez eldőlhet, mert mondjuk például a baloldali együttműködést összeomolhat, a Jobbik is elszenvedhet valamilyen jelentősebb politikai presztízsveszteséget, vagy akár szavazatveszteséget, vagy aminek ez a következménye, hogy a szavazók jelentősebb számban elhagyják, és akkor lesz egy egyértelmű jelölt. De, amit ön kérdez, arra azért szerintem van válasz, tehát van valami látszata mégiscsak, hiszen az a sajátos helyzet van most az ellenzékben, hogy ennek a 106 egyéni választókerületnek a döntő részéről lehet tudni, hogy ott inkább a Jobbik, vagy inkább a baloldal esélyesebb. Tehát nyilvánvalóan tudjuk, hogy Budapesten nem a Jobbik lehet a Fideszt megszorongatni képes politikai erő, vagy legalábbis én ennek nem látom még azért a nyomait, és mondjuk Borsodban, az ottani választókerületekben nem a szocialistáknak van esélye a Fidesszel megmérkőzni, hanem a Jobbiknak. És ha a választ társa való felkészítés nem annyira nyilvános, de azért mégiscsak a politikai világban hallható, látható fejleményeit figyeljük, akkor azt lehet látni, hogy tudatosan szegmentálják a választókerületeket ezek az ellenzéki erők. Tehát nem azt mondják, hogy segítsük egymást, vagy működjünk együtt, hanem egyszerűen passzivitást mutatnak, vagy kevesebb erőforrást fordítanak azokra a választókerületekre, ahol nem látják a siker esélyét, és bizonyos értelemben hagyják ezáltal, vagy azt üzenik, hogy ott a másik politikai erőnek, a másik ellenzéki erőnek van esélye arra, hogy megszorongassa a Fideszt. Ugye most ezért ez egy speciális helyzet, mert 2010-ben meg 2014-ben nem ez volt a helyzet. 10-ben és 14-ben élt a centrális erőtér, ahol a szocialista párt, vagy a baloldal és a Jobbik, az tényleg nagyon-nagyon messze volt egymástól. Politikai elit szintjén is, pártprogramok szintjén is, és ami még ennyire fontos, a választók szintjén is. Nagyon messze volt a Jobbikos szavazótábor, meg a szocialista szavazótábor. Most bizonyos értelemben ez a szerkezet, ez a centrális erőtér, ez megingott abban az értelemben, hogy minden felmérés azt mutatja, azt láttatja, hogy ha a pártelitek szintjén nem is, bár szerintem ott is, de a szavazók szintjén egyértelműen elkezdett eltűnni ez a különbségfenntartás, távolságtartás, együttműködési lehetetlenség vagy képtelenség a baloldal és a Jobbik között, és ma tulajdonképpen minden ellenzéki párt ugyanazt a politikai alapállást vette fel, a Fidesz leváltása az elsődleges célja, és ebben az értelemben kialakulhat közöttük, még egyszer mondom, nem a politikai elitek szintjén, hanem taktikai értelemben, és még inkább a választók szintjén valami fajta együttműködés. Hogy ezt egyébként le lehet-e bonyolítani jól, az kétséges, mert azért vannak olyan szereplők, akiknek mondjuk nincs már esélye arra, hogy inkább így fogalmazik, akik nem érdekeltek abban, hogy ellenzéki győzelem szülessen, inkább abban érdekeltek, hogy a saját politikai erejük szerepeljen jobban. Gondolok például Gyurcsány Ferencre és a DK-ra, akik szerintem egy nagyon sajátos programot visznek. Nekik valószínűleg fontosabb az, hogy a DK ott legyen a parlamentben és frakciója legyen, mint az, hogy a Fidesznek ne legyen abszolút többsége. Tehát ha választani kellene a kettő között, akkor inkább a előbbit jelölnék meg, és ők vihetnek egy másfajta politikai magatartást, ami megnehezítheti ezt az együttműködést. De őszintén szólva, én ma 9 hónappal a választás előtt, nem ismervén azt, hogy mi fog történni a következő hónapokban, más útját, módját ma nehezen tudom elképzelni annak, hogy a Fidesznek ne legyen abszolút többsége, mint azt, hogyha ez a szavazók szintjén egy ilyen legalább 40 körzetre kiterjedő és ott többségbe kerülő ellenzéki kormányváltó együttműködés alakul ki.
A választók hangulata 10 év fideszes, de hát 2 ciklus fideszes kormányzás után az olyan, hogy ennek a fajta spontán matematikázásnak, taktikázásnak alapot ad? Tudunk-e valamit egyáltalán a választó hangulatán?
Hát sokat tudunk, igen. És az a helyzet, hogy amit tudunk, azokból nagyon ellentétes következtetéseket is le lehet vonni, és ezek egyformán igazak. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik közönkutatóintézet hazudik, vagy a másik hazudik, hanem az igazságnak az egyik, vagy a másik részét emeli ki. Mert mit látunk a választói hangulatról, vagy a választói csoportokról, választókról, választók politika észleléséről az, hogy nagyon szegmentált. Tehát a kormányváltó meg a kormány maradását kívánó szavazók, mintha két külön filmet, mozit néznének, külön országban élnének. Az egyik esetében természetesen nyugodtan kijelenthetjük, hogy nincs kormányváltó hangulat, a kormány maradását kívánják, rettenetesen elégedettek azzal, amilyen irányba mennek a dolgok. A másik esetében pedig egy növekvő elégedetlenséget, a kormányváltásnak egyre szántabb kívánalmát látjuk. Hogyha ezt persze aztán ugye az agregált adatok esetében mit látunk, hogy ezt egymásra öntjük, és akkor látunk furcsa változásokat, mondjuk, hogy egy kormánypárti politikusnak a népszerűsége jelentősen csökken, egy ellenzéké fölmegy, vagy fordítva. Amik elsősorban nem azért van, mert a saját tábora jobban kezdi el szeretni, hanem azért, mert éppen a másik oldalon jobban gyűlölik, de ez teljesen mindegy. Tehát mondjuk most például, hogy azt látjuk a legutóbbi Medián felmérésben, hogy talán Botka Lászlónak a népszerűsége jelentősen csökkent, csak ugye kellene tudni azt, hogy kik körében. Mert az, hogyha a kormányoldali szavazók most, hogy jobban megismerték Botka Lászlót, fel van építve a kormányoldali propagandában ő, mint egy ős ellenség, és emiatt ott még rosszabb pontszámokat kap, mint korábban, és ezáltal következik be a csökkenés, akkor az teljesen mindegy, mert nekik a saját szavazóik, potenciális szavazóik fontosak. Tehát szerintem most ezért alapvetően ezt a két világot külön kellene kezelnünk, és azt kellene figyelnünk, hogy ez a két világ ez hogyan reagál, hogy a fideszes szavazók elégedettek-e azzal a kínálattal, amit a Fidesz nyújt, vagy azzal a politikai tematikával, meg propagandával, és hogy a kormányváltó szavazók azok milyen döntéseket hoznak akkor, hogy amikor egyre inkább közeledik a választás időpontja, és egyre inkább az a kényszer ott van, hogy el kell dönteni, hogy ebből az étlapból mit választanak. És még egy dolog, ami szerintem fontos, hogy nagyjából 4 millió embernekről tudjuk azt, ez nagyon körülbelül szám, mert egyik kutatás kicsit följebb, kicsit lejjebb, hogy kire szavazna, és azért azt feltételezzük, hogy körülbelül 5 millió ember meg el fog menni szavazni. Tehát körülbelül 5 millió, szerintem. Azzal lehet számolni az eddigi választási részvételeket figyelve. Engem nagyon meglepne, hogy ennél nagyon-nagyon sokkal több lenne, vagy nagyon kevesebb. Tehát a 4 millió meg a 6 millió egyformán meglepetést keltene. Tehát én az 5 milliót azt egy ilyen munkahipotézisként kezelhetem, szerintem nyugodtan, és ami azt jelenti, hogy nagyjából 1 millió ember el fog menni úgy voksolni, hogy ma nem tudjuk, hogy kire szavazna. A legizgalmasabbak a rájuk vonatkozó kutatások, amelyek megint csak nem mindegyik ugyanolyan mértékben, de azt mutatja, hogy ebben a táborban azért jelentős többségben vannak azok, akik nincs még ugyan pártjuk, de kormányváltást szeretnének. Tehát kell lennie ott 600-700 ezer olyan szavazónak, aki kormányváltást akar, de nem tudjuk, hogy kire szavazna. És aki kormány maradását akarja, arról tudjuk, ugye, mert ez a helyzetnek az érdekessége, hogy az egyik oldal egyértelmű, hogy kit választhat, a másik oldalon az étlapon meg ott van 4-5 szereplő. De amikor ez a 700 ezer ember megjelenik majd a politikai piacon, mert tudjuk, hogy el fog menni, de még nem tudjuk, hogy kire szavaz, de kell egy pillanat, amikor döntést hoz. Itt is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az eddigi választásoknál azért azt tapasztaltuk a felmérésekben, hogy nagyon jelentős az a tábor, akik az utolsó hetekben hozzák meg a döntésüket. Van olyan, aki egy jól látható tábor, időnként akár 5-10%-os tábor, akik az utolsó héten, vagy akár az utolsó napokban döntenek. Az azért még tud módosítani ezen a képleten. Tehát szerintem még történhetnek meglepetések, de hogyha azon a nyomvonalon halad mindenki, amit most látunk, akkor szerintem az, hogy a Fidesz ez a 2 milliós szavazótáboránál nagyon sokkal több, vagy nagyon lényegesen kevesebb szavazót kaphasson, az nem valószínű. Az ellenzékben pedig az a kérdés, hogy ez a 2,5 millió, most megint csak egy körülbelül számot mondok, választó az milyen eloszlást fog produkálni, részben a pártlistás szavazatoknál, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ő ez a valószínűleg árnyalatnyi többségben lévő kormány maradásához képest árnyalatnyi többségében lévő szavazótábor, ez az egyéni választókerületekben szétoszlik, nagyjából arányosan, jobbik baloldal között, vagy pedig lesz egy koncentráció. Ez az alapkérdés.
De azt arról tudunk-e valamit, vagy tudnak-e valamit, hogy az az 1 millió ember, aki valószínűleg elmegy, de ma még nem tudjuk, hogy kire fog szavazni, az mire rezonál? Uh-huh. Azt hogy lehet megfogni?
Hát sok mindent lehet szerintem erről tudni. Tehát azok a legizgalmasabb felmérések, amelyek ennek a szavazótábornak az egyéb dolgait kutatja. Ugye azért a közönkutatási szakmán belül szerintem forradalmi újdonságok az elmúlt évtizedekben pont ebben a kérdésben történtek. Tehát vannak olyan kutatások, amelyek alkalmasak arra, hogy azt is megmondják, hogy ezek a szavazók, ezek hova járnak edzőterembe, milyen zenét hallgatnak, milyen műsorokat néznek. A probléma csak az, hogy ezek a legköltségesebb, legnagyobb erőforrásokkal elvégezhető kutatások, és erre ma Magyarországon csak egyetlen szereplőnek van lehetősége, a pártoknak. Mm. És a pártok pedig nem lesznek olyan hülyék, hogy ezeket a nyilvánossággal osszák meg. Mi ezeket az elsődleges párt preferencia adatokat látjuk, ezekből tudunk esetleg dolgozni, valamit időnként részben manipulatív céllal nyilvánosságra hoznak egy-egy adatot, abból mondjuk, hogy kik a legkevésbé elutasítottak, vagy kit tartanának inkább kormányváltásra alkalmas pártnak a szavazók, vagy hogy gondolkodnak a különböző alternatívákról, de ami igazán izgalmas, azt a pártok tudják. Tehát bizonyos értelemben itt a politikai elemzés teljesen le van maradva a politika csinálástól, mert azok, akik a politikát művelik, azok nagyon is tisztában lehetnek, ha jól végzik a dolgukat azzal, hogy kik a potenciális szavazóik, és hogy ott van-e esélyük. És bizonyos értelemben mi csak az ő stratégiájukból tudunk következtetni arra, hogy vajon ők mit láthatnak.
Ami miatt ilyen a stratégiájuk.
Ami miatt az a stratégiájuk.
De a szakmán belül van valamilyen elképzelés arról, hogy jelen pillanatokban ki csináltat ilyen kutatásokat? Ami megmondja?
Hogyne. Tehát az nyilvánvaló, vagy nem is nyilvánvaló, azt tudjuk, hogy a kormány műhelyében, döntően a századvég alapítványnál ott nagyon rendszeres, nagyon tudatos monitorozás zajlik a közvéleménynek, ahol lehet egyrészt sokkal nagyobb intenzitással és sokkal nagyobb merítéssel végeznek kutatásokat. Hát ugye látjuk azokat az adatokat, hogy mennyi pénzt költ el a kormány közvélemény kutatásokra. Látjuk azt, hogy ebből mi kerül nyilvánosságra. Nyilvánvaló, hogy nem az a néhány 2-3 havonta nyilvánosságra kerülő pártpreferencia adatsor kerül olyan összegekbe, amiket nyilvánosságra hoznak. Egyértelmű, hogy ezek a felmérések, ezek ennél sokkal többet tudnak. Tehát ma igazán az, hogy a választókról mit lehet tudni, az a tudás leginkább a politikai műhelyekben lehet meg.
És ami a tudományban megvan arról, hogy az ország különböző régióiban milyen a választói hangulat, az most mit mond?
Hát szerintem...
Budapesten ugye volt népszavazási kampány, olimpia, tehát lehet nagyjából látni, mert tények támasztják alá, de vidéken nem.
Szerintem nagyon le vagyunk maradva ezen a téren, tehát abban az értelemben, hogy a legtöbb... Tehát amikor hangulati elemekről beszélnek a politikai elemzők, akkor legtöbbször a mikrokörnyezetükben tapasztalható hangulati elemekből, meg időközi választásokon tapasztalt választói magatartás mintákból próbálunk dolgozni, de én azért sem szeretem ezeket, tehát hogy most ugye szoktak ilyen hangulatos címek lenni, hogy nincs kormányváltó hangulat, van kormányváltó hangulat. Szerintem ezt nagyon nehéz ezekből a sporadikus adatokból és személyes érzésekből összerakni. Természetesen nekem is van erről véleményem, meg gondolom, valamit, meg a mikrokörnyezetemben magam is tapasztalok ezt-azt. Ezt azért nehéz is szerintem figyelmen kívül hagyni, sőt, szerintem nem is kell figyelmen kívül hagyni, de majd a választás fogja igazán azt megmutatni, hogy mondjuk ez mennyire volt mobilizálható, mennyire volt ez szavazatokra átváltható. Most egyelőre szerintem, amiben mi tudunk bármit mondani, politikai elemzők, az a pártoknak a stratégiája, és azért abból sok mindentre lehet következtetni, hogy ők hogyan látják azt a játékteret, ahova ki kell futniuk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják.